Köszönöm szépen. Sziasztok! Köszöntök mindenkit sok szeretettel. Még gyorsan lecsatlakoznék a hirdetésekhez. Van egy olyan dolog, hogy a Lovardában, amikor ott leszünk az evangelizáción, bízunk benne, hogy lesznek megtérők. Biztok benne? És a megtérők, akik ott fognak dönteni, velük szeretnénk egy pár szót váltani rögtön alkalom után. Őket félre szeretnénk hívni, és egy pár olyan fontos dolgot, amiről a mai ige hirdetésben is szó lesz, ott is megosztani velük, és egy ilyen csapatot építek én szerény személyemben, úgyhogy nálam jelentkezzetek, ha szeretnétek. Egy valaki jelentkezett eddig, nem felejtettelek el. Lehet, hogy itt sincs, de nem felejtettem el. Ha valaki, és ez bárki lehet, aki már az Úr Jézussal él fél éve, az már tud segíteni az, aki most fog újonnan születni. Úgyhogy ehhez a csapathoz engem keresetek meg, légy szíves. Ezen kívül még arra felé nézek, mert ott vagytok fantasztikus gyerekmunkások, hogy elkezdtem szervezni a nyári dicsőítőiskolának a gyerek munkás hátterét, kérlek, hogy találkozzunk alkalom után nagyon röviden, hogy nekem szükségem van egy rövid beszélgetése veletek. Köszönöm szépen, de ha bárki, igen, ezt is hirdetnem kell, a nyári dicsőítőiskolába, a gyerekmunkába szívesen részt vesz, akár egy alkalomra, ő is keressen meg engem. Köszönöm szépen. A Zsófi azt üzeni, bárki, bármiben szívesen segít a nyári dicsőítőiskolában, ő keresse meg Zsófit, a gyerekmunkások pedig engem. Na, most már bemelegedtünk. Nagyon egyszerű, de nagyszerű üzenet van a szívemen, hiszem, hogy mind a kettő. A kedvenc igémet adtam címnek, és ezek a dolgok foglalkoztattak az utóbbi időben. Készülünk erre az evangelizációra, és azt hiszem az első igék közül az egyik volt, ami megtérésemkor az én szívemet megdobogtatta, az pedig ez a János Evangélium 14. rész 6. verse, ki is vetítjük mindjárt. Azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság, és az élet. És így folytatja, hogy senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Amen? Annyira fontos ez az ige, hogy már rögtön tüzes leszek, ahogy ezt az egy igét végigmondom, mert Jézus annyi mindent elmond ebbe az ige verset is kirakatnátok, annyi mindent elmond ebbe az egyetlen egy ige versbe, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet, és senki nem megy az atyához, hanem csak én általam. Ez négy alapvetően nagyon fontos dolog, mert a világ sok minden módon megpróbál az atyához ugye elmenni, de Jézus borítékolta már jó régen, hogy nincs más út, csak egyedül ő. És ez nagyon fontos nekünk tudni, és ne hagyjátok magatokat megtéveszteni, soha semmilyen tanítás vagy szellem által, mert senki más módon nem lehet Istenhez, az atyához eljutni, csak Jézus Krisztuson keresztül. Amen. Bevezetésképpen. Azon gondolkoztam, hogy kik voltak a tanítványok abban az időben? Hogy tudnánk őket jellemezni? Egyszerű emberek, halászok, vagy nem halászok, mert voltak közöttük farizeusok is. Igazából véve olyan emberek, akik ott voltak Jézus körül. Egyszerűen, nem? Akik ott Jézus köré csoportosultak, hogy hallgassák őt is. Ma kik a tanítványok? Következő kérdésem. Akik Jézus körül vannak, és őt hallgatják. Ilyen egyszerű. Régen volt egy ilyen tanítványság mozgalom, én is abba az időbe tértem meg, sok mindent hallottunk, sok tanítást erről, de mára már nagyon sok minden letisztult az életben, vagy a gondolkodásunkban, és én ma csak ilyen nagyon egyszerűen fogalmaznám meg, hogy mit jelent az, hogy valaki tanítvány. Hát ott van Jézus körül, hallgatja őt, követi őt, és ennyi. És akkor ő a tanítvány. Úgyhogy ilyen módon ma úgy szeretnék hozzátok beszélni, mint Jézus tanítványaihoz, mert ti itt vagytok, dicsőítettétek őt, és most hallgatjátok az ő igéjét, akkor ti tanítványok vagytok. Amen? Tanítványok vagytok? Higgyétek el, ti tanítványok vagytok, és mindaz, amit a tanítványokról mond az ige, az rólatok szól. Ha befogadtátok Jézust, és elindultatok ezen az úton, Jézus az út, és az ő igazságában jártok, mert ő az igazság. És azt az élet költözött a szívetekbe, aki Jézus Krisztus, mert ő az élet, akkor ti tanítványok vagytok. Amen. És ez nagyon-nagyon áldott dolog. És ha mi tanítványok vagyunk, akkor Jézus nagyon egyszerű dolgot tanít nekünk. A Máté Evangélium 28. részének 18-20. Versig azt mondta a tanítványoknak, mielőtt fölment a mennybe, mindjárt jön az ige, mindenki tudja, elmenvén én, ezt nem írtam ki nektek, nagyon sajnálom. Tegyetek tanítványokká minden embert, és széles a világra menjetek el, minden emberhez menjetek el, tanítsátok őt, merítsétek be őket, vagy kereszteljétek meg őket, attól függ, melyik fordítást olvassátok, és tanítsátok meg őket mindarra, amit ti már megtanultatok tőlem. Most ilyen nagyon egyszerű fordításban, ez az én egyszerű fordításom. Magyarul, ha mi tanítványok vagyunk, akkor Jézusnak ez a szava hozzánk, ilyen így bátorít bennünket, még a végét is elmondom az igének, de így indul, hogy menjünk, beszéljünk róla, szólítsuk meg az embereket, hirdessük az evangéliumot, merítsük be őket, és tanítsuk meg őket mindarra, amit mi már tudunk, és azt mondja ennek az igének a vége, hogy én pedig ti veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Amen. Szóval Jézus azt ígérte, hogy velünk lesz ebben a munkában, minden dologban, de ez az ő terve a tanítványok számára. Ez az ő utolsó óhaja. Azt szokták mondani, hogy mielőtt az ember elmegy erről a földről, mond egy-két fontos mondatot, hogy ki kire vigyázzon, nem? Miről viseljen gondot. Jézus nagyon komolyan, olyan a legjobb dolgokat mondta az élete végén, mielőtt elment a mennybe. A kereszt előtt is nagyon sok fontos dolgot mondott, de a mennybe menetel előtt is. Ez a mennybe menetel előtt volt, és a legutolsó azt mondja, hogy menjünk és tegyük ezt. Magyarul, hogyha most megyünk június 24-én a Lovardába, és addig van egy papírotok, amin vannak nevek, akikért imádkoztok, és addig van ez a terv a gyülekezetben, akkor ez Jézusnak a tervének megfelelő, igaz? Megfelel ez a terv? Megfelel annak, amit Jézus szeretne, így van? Ez nagyon fontos, hogy tudjuk, mert ha tudjuk, hogy ez Jézus terve volt, akkor sokkal könnyebb járnunk ebbe a tervben. Én azt hiszem, sokkal könnyebb elkezdenem beszélgetnem valakivel az Úr Jézus bármilyen dolgáról, ha tudom, hogy mögöttem van az Úr Jézus, hogy ő küldött, és ő velem van, és neki ez a terve. Úgyhogy ez az egész mai üzenet igazából erre fog bennünket bátorítani és készíteni. Tudom, hogy múlt héten Zsozsó pásztor is erről prédikált, nagyon jól, én meghallgattam, lelkesítő volt. Lehet, hogy utalni is fogok rá, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a gondolatunkba, a szívünkbe, a lelkünkbe, a szellemünkbe, minden szempontból felkészüljünk, és egyre jobbak legyünk ebben a dologban, mert ez a gondolkodásmódunkban egy kis változást kell, hogy hozzon. Lehet, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban többet fogunk foglalkozni más emberek keresztény életével, mint a saját magunkéval. Mert hogy mi már nagyon szépen felépültünk, és nagyon sok mindent megtanultunk, úgyhogy itt az idő, hogy adjunk belőle másoknak is. Viszont ez azt fogja jelenteni, hogy a másokkal fogunk foglalkozni, úgyhogy ez egy fantasztikus élet. Néhány fontos igazság a evangéliummal kapcsolatosan. Mi a legfontosabb része, összetevője a hívő életnek? Mik a legfontosabbak, mit mondanátok? Imádság, szeretet, ezek nagyon jók. Adakozás, bőtölés, hit, nagyon jó, mindegyik nagyon jó. Én megpróbáltam különben három pontban tömöríteni, amit itt az ige alapján konkrétan láttam. Az első az, hogy elhinni, hogy ő, Jézus az Isten fia, és ő vezet egyedül el az atyához. Szóval ez a hit, ami Jézusban van, és abban a Jézus Krisztusban, aki út az atyához, az örökkévaló Istenhez. Most egy kicsit olyan szemmel is nézem ezeket az igazságokat, amiket mi el fogunk mondani a barátainknak. Az első, amit el akarok mondani a barátomnak, akivel megosztom az evangéliumot, az, hogy Jézus Krisztusban kell hinni, és nem másban. Amen. Ő benne. És rájövök, ahogy ezen gondolkozom, hogy az én életemben is ez a legfontosabb. Hogy nem másba bízzak. Annyiszor mondja az Úr, ugye, hogy én vagyok a ti istenetek. Bennem bízzatok, bennem higgyetek. Jézus Krisztus is így mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Szóval ki, az első és legnagyobb kérdés az, hogy ki az út. És Jézus Krisztus az út, és hogy ezt kell nekünk is minden nap jól állapotosan a szívünkbe vésni, hogy ő a megoldása az életünknek, és ő az, aki a motorja az életünknek, a hajtóereje is. Bárkit akarunk megszólítani, ő hozzá visszük. A második az, hogy megismerni Istent. Nyilvánvalóan megismerni Istent, ő az egy folyamat, az egy hosszam, majd az igéből végigveszünk. És a harmadik pedig az lesz, hogy oszd meg, mondd el, ahogy Jézus mondta a tanítványoknak. Samária asszonynal megosztotta az örömhírt, azt mondta, hogy én vagyok az élő víznek a kútfeje, aki belőlem iszik, soha többet meg nem szomjúhozik. Szóval asszony megértette, és miután megértett, akkor rájött, hogy na erre a vízre viszont mindenkinek szüksége van másnak is. És az elment, és az egész falunak hirdette, hogy itt van Jézus, a Mester. És hogy gyertek, értitek? Ez nagyon fontos, ez a harmadik, hogy az emberek, akik megértették az örömhírt, elmentek, és tovább is adták rögtön. Vissza a János 14.6-hoz, ezt az igét kivetítjük, nagyon jó. Azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Hetedik vers. Ha valóban ismernétek engem, akkor az atyát is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok őt. Tényleg engem szíven ütöttek ezek az igék, valamelyik nap olvastam, nem is otthon voltam, csak hogy Bibliát olvastam egy váróteremben. És Fülepnek, vagy azt hiszem mondja itt, ez is már a evangéliumok vége felé van, és azt gondolnánk, hogy már rég megismerték a tanítványok Jézust. 3 évig velük volt, 3,5 évig, annyi mindent átéltek. Ráadásul úgy voltak együtt, hogy sokszor együtt ettek, egész nap együtt voltak, együtt aludtak, mindenhova együtt mentek missziózni, és utána azt mondják, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és elhisszük. Itt a végén, ez egy olyan ige részben van, ahol ez elhangzik. Hát hogy mondhatták ezt, gondoljuk mi Jézusnak, hogy mutasd meg az atyát. És akkor azt mondta erre Jézus válaszol, hogy ha valóban ismernétek engem, akkor az atyát is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és látjátok őt. Nagyon fontos azt gondolom a keresztény életünknek ez a része. Igen, Fülöp a 8. versben mondja, én magamnak ki is írtam, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, hadd lássuk őt, azzal megelégszünk. Mi emberek ilyenek lennénk, hogy valamit, mindig akarunk valami többet látni, valami csodát látni, és ha majd azt látjuk, akkor majd elhisszük, de nem így működik ez. Ha elhisszük, akkor fogunk csodákat látni. És az az én tapasztalatom, hogy minél inkább abban a hitben kell járnunk, ami az ige tanítás és az ígéről való meggyőződés, és miközben megismerjük őt, aközben meg fogjuk látni az ő csodáit. És ez így működött a tanítványoknál, és előbb hittek Jézusnak, és utána tett Jézus rajtuk keresztül is csodát. Jézus így válaszolt különben Fülöpnek a folytatásban, hogy Fülöp, olyan régóta veletek vagyok, még mindig nem ismertél meg igazán. Aki engem látott, az atyát látta. Miért mondod, hát mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyámban élek, az atya pedig bennem él. Amit mondok nektek, nem magamtól mondom. Az atya, aki bennem él, ő végzi a maga munkáját rajtam keresztül. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya bennem van. Ha másért nem, higgyetek azoknak a tetteknek, amelyeket atyám nevében vittem véghez. És nekünk a gondolkodásunkat azt gondolom tényleg a hitre kell építeni. Arra, hogy azt mondta Jézus, hogy boldogok vagytok, hogy aki nem lát és hisz. Ezt mondta Tamásnak, mikor még újra is, meg a feltámadás után is újra azt mondták neki, hogy Jézus, ha látom a te sebeidet, akkor elhiszem. Nem. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek, és ők meg fogják látni az Isten királyságát. Amen. És azt gondolom tényleg, hogy a gondolkodásmódunkban, hogyha erre állunk rá, akkor nagyon-nagyon sok mindent fogunk látni. 12. verset mondom, nagyon örültem, hogy Debreceni Miki a dicsőítésben pont ezt az igeverset igézte. Azt mondja a 12. vers, igazán mondom nektek, aki hisz bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem, sőt, még nagyobb dolgokat fog véghez vinni. Hogyan lehetséges ez? Hát Jézus mondta, hogy úgy, hogy ő az atyához megy, és majd meghallgatja és megteszi. A kulcs, csak egy dolog, a kulcs, ugye? Azt mondja, aki hisz bennem, az is megteszi majd ezeket a dolgokat. Nekünk fontos ez a hit, és megfogalmaztam magamba ilyen kérdéseket, ne haragudjatok, nem akarlak titeket provokálni, nem azért, de hogy magamat is megvizsgálom újra és újra, hogy igazán hiszünk benned? Mit jelent Jézus Krisztusban igazán hinni? Hiszek az ő teljességében? Az ő mindenhatóságában? Hiszek abban, hogy mindenható az erejében? Hiszek abban, hogy ő neki minden lehetséges? Minden helyzetben? Mikor teljesen lehetetlen? Minden emberi módon. Mert a hit igazából véve a bibliai hit az ilyen. Az nem arra a hitre épít, ami még reális hit. Tudjátok, milyen a reális hit? Na nem mondjátok, hogy nem tudjátok. Tudjátok, milyen a reális hit? Amit még úgy el tudunk hinni, ami kis mértékünk szerint. Van egy ilyen reális hit, ilyet már láttam, ehhez hasonlóról már hallottam, és van egy nem reális hit, ami ezen túl van, ami azt mondja, hogy na ez aztán képtelenség. Damaris prédikált 9 órakor, nagyon fantasztikus volt. Hát az, amikor a 3000-es volt a sereged, és 300-ra lecsökkentették, és 30 000-es volt vagy 300 000-es volt az ellenség. Na az egy olyan hitet kért, ami nagyon nem volt reális, és a bibliai hit az nem a realitások talaján van, az sokkal messze van, az az Isten nagyságába bízik, az Isten mindenhatóságában, az Isten kegyelmében, és akkor nincs határ, határ a csillagos ég, ahol ott van az Atya, meg a Fiú, meg a Szent Szellem. És azért fontos ez nekem, mert ha ilyen hit van a mi szívünkben, és ezt fel kell gerjesztenünk, ezt a hitet magunkba, akkor ilyen hitet fogunk prédikálni a barátaink szívébe. Ilyen hitről fogunk bizonyságot tenni, és nem megrettenünk, mikor találunk egy nehéz helyzetet, hanem bátran imádkozunk, és nem magunkba bízva, mert akkor persze megrettenünk, hanem az Úr Jézusba bízva, aki azt mondta, hogy alig várja, hogy mi beszéljünk, és ő velünk lesz minden napon, és majd ő cselekszik. Nem mondta, hogy nekünk kell cselekedni, azt mondta, hogy nekünk beszélni kell, ő meg majd cselekszik. És nekünk ez az elhívásunk, hogy menjünk, beszéljünk, és hagyjuk, hogy az Atya cselekedjen. És tudom, hogy van olyan, és azt szeretném, hogy mi már most eldöntsük, hogy ez nem rólunk szól, hogy nem építik az emberek egymás hitét, hanem leépítik. Tudjátok, hogy van ilyen, hogy leépítik az emberek egymás hitét? Sajnos van. Az Úr Jézus mindent megbocsát, mindig és mindörökké. Biztos velem is előfordult, hogy egy bizonyos szituációban nem hittel szóltam, hanem hitetlenül, és ezzel ártottam az illetőnek. Nem, hogy segítettem volna, hogy én bennem ott legyen, ott van ez a hit, hogy ő az őt felemelje. Én azt mondom nektek, fontos, hogy felépítsük magunkba a hitet, mert akkor ez felemeli a másik embert Jézushoz. Nem más kell csinálnunk, mint amit a gutaütőttel csináltak, fogni gyakorlatilag azt az illetőt, azzal a hordággyal akár, és oda vinni Jézus elé, és letenni. És amikor mi az embereknek azt prédikáljuk, hogy Jézus Krisztus meg tud gyógyítani, akkor nem csinálunk vele mást, nem mi vagyunk a nem tudom milyen szupermenek, azt csináljuk, hogy mi már tudjuk, és oda tesszük Jézus elé, és azt mondjuk, Jézus, hát itt van ez a beteg, légy szíves. Cselekedjél most, és segítségül hívjuk az ő nevét. Amen? Én nem hiszem, hogy Jézus kéretni magát sokáig, az igében azt ígéri, hogy nem fogja. És ez bennem volt, hogy aki hisz bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem. Drága gyülekezet, magammal mondom, higgyünk ő benne. higgyük el, hogy ő meg tudja tenni, és akkor mi rajtunk keresztül is meg fognak történni ezek a dolgok. 13-as vers. Megteszem, amit a nevemben kértek, hogy az atya dicsőséget kapjon a fiú által. Igen, bármit kértek majd az én nevemben, meg fogom tenni. Azon gondolkodtam. Igen, itt van. Hogy a fiút az atyának a dicsősége motiválta. Megteszem, amit a nevem megkértek, hogy az atya dicsőséget kapjon a fiú által. Kinek adta Jézus a dicsőséget? Az atyának. És volt benne egy ilyen motiváció, hogy az atyának hozni dicsőséget. Ez egy különleges dolog. Én szerintem a világban ez egy abszolút ismeretlen fogalom. A földi életben senki semmit nem tesz azért, hogy valaki másnak adjon dicsőséget. Ez egy totál ismeretlen dolog. Senki nem keres nagyon nagy üzleti vállalkozáson nagyon nagy hasznot, és utána megy el és adja valaki másnak a dicsőséget, hanem ugye mindenkit a maga dicsősége motivál. Az a világhajtó ereje, a dicsőség vágy igazából. És mi, az Úr Jézus tanítványai pedig elkezdünk valamit tenni azért, hogy és ne a miénk legyen a dicsőség, hanem pont azért, hogy az atyáé, meg Jézusé legyen a dicsőség. De ez egy nagy titok, mert higgyétek el, nagy erő van benne, én hiszem. Hiszem, hogy ez olyan erőt adott Jézusnak, ami még a kereszten is elég volt neki. Azt mondta a kereszten, hogy ő nem szeretné ezt a dolgot, de ne az ő akarata legyen meg, hanem az atyáé, és azt mondja, hogy dicsőítsd meg magadat abban, amit én most csinálok, és én is megdicsőítelek téged. És pont az, hogy most az atyáért megtette, én nekem nagyon sokszor volt ilyen tapasztalatom, amikor emberileg végképp a erőmnek a legvégéhez elértem, elég hamar megtörténik ez hívő emberekkel, ha szolgálják az Urat, nem tudom, kinek hány hónap, év kell hozzá. Van is konkrétan egy emlékképem valamelyik gyülekezeti táborban, még az első évekből. Gyermekeim száma talán 2 lehetett, úgyhogy tényleg régen volt, 20 éve, és hát ott is szolgáltunk a dicsőítésbe, prédikálásba, mindenbe, szervezésbe, és emlékszem, hogy egyszer azt hiszem Péter ment is szolgálni, és én ilyen bungalók voltak, mint hogyha itt a Vekerin lennénk kinn a Dorkászban, és leültem a háznak, volt ilyen kis kövek voltak, kövek? Lépcsők. Tudjátok, 2 lépcsőfok. Kicsit fáradt vagyok, nem baj. 2 lépcsőfok volt, és leültem, és azt mondtam, hogy itt vége. Nekem nincs erre erőm. Ezt itt nem bírom tovább. Itt most én befejeztem. És ahogy ott ültem, nem volt ebben semmi keserűség, csak fáradtság. Ahogy ott ültem, éreztem, hogy Isten szelleme valahogy, hogy ott van velem ebbe a kis fáradt szituációba is. És azt éreztem, hogy hát de nem is magamért csinálom, meg nem is a férjemért, meg nem is a gyülekezetért, hanem az Úr Jézusért. Ja, hát az Úr Jézusért még igen. Ő érte, még van erőm. Annyira olyan erőt kaptam a mennyből, tényleg ez lehet, hogy banálisan hangzik, de higgyétek el, olyan erő jött a mennyből, hogy rájöttem, hogy mi a motivációm. Rájöttem, hogy mit kaptam Jézustól. Rájöttem, hogy az egész életemet fenekestől megváltoztatta, teljesen sokkal jobban tette, mint gondoltam volna. Egész más dolgokat csinálok, de nagyon élvezem. És rájöttem, hogy hát Jézus... Ő érte, igen. És ahogy erre rájössz, hogy az Isten dicsősége az mennyivel nagyobb dolog, mint az embereknek a dicsősége, ez inkább plusz erőt ad, és plusz örömet ad, és plusz motivációt ad. És én azt gondolom, hogy ha valamiért megosztjuk valakivel az örömét, valakit, barátot elhívunk kávézni, vagy átmenjünk a szomszédasszonyhoz sütizni, vagy nem tudom, valami ilyesmit, akkor tegyétek ezt úgy, hogy hát az Atya dicsőségére. Az Úr Jézus dicsőségére. És hiszem, hogy akkor plusz erőket kapunk. Én tudom, hogy mindannyian 2018 júniusában vagyunk, és igen, ez nem kell nagy hit, de azt tudom, hogy nagyon pörög az élet. ugyanúgy az enyém is, ahogy a tiétek. Kevés időnk van, kevés szabad kapacitásunk, kevés szabad energiánk van. Igazából emberileg mondhatnám, lehetetlen. És azt gondolom, ezért kell az Úr Jézus kegyelme által mennünk, hit által, és akkor lehetséges lesz, hogy kapuk kinyíljanak, és legyen alkalmunk beszélni az emberekkel. Én hiszem, hogy egyetlen egy kulcs van erre, hogyha imádkozunk, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, mert abban a pillanatban, hogy elkezdesz ezért imádkozni, észre fogod venni, hogy ott lesz az alkalom. Ne ijedj meg! Hamarabb eljön, mint gondolnánk. Ez az egyik leggyorsabban megválaszolt imakérés, amit én tapasztaltam a évek során, saját életemben és mások életében. Szinte egyszer imádkozik az ember, és már is kap alkalmat. Valahogy Jézusnak ez kedves, úgy látom. Persze, ez a terve. Megtérésemmel függ össze, hogy akkor először mentem életembe gyülekezetbe, már meg voltam térve, filmklub volt, Jézus élete film lement, és utána egy nagyon kedves ilyen beszélgetős testvér odajött hozzám, akire én is hívlak titeket, hogy utána beszélgessünk az emberekkel. És mondta nekem, hogy kérdezte, hogy hát én befogadtam ezt szívembe, Jézus, mondom, igen. Hát egy-két dolog, és utána megkérdezte, hogy elmondtam-e már valakinek. Hát mondom, nem. Otthon tudják-e a szüleim? Hát nem, anyukám élt otthon, meg az öcsém, anyukámmal tudtam volna megosztani. Hát mondom, nem tudja még. Azt mondja, akkor ezért most jó lenne imádkozni. Mondom, jó, legyen. És akkor imádkoztunk. Imádkoztunk, hogy, teszem, Péter is ott volt. Imádkoztunk, hogy meg tudjam osztani ezt anyukámmal. Anyukám egy eléggé kemény ember. Az evangéliummal szeme kemény volt. Azóta már nagyon-nagyon sokat változott, de akkor azért ez egy elég viharosnak tűnő alkalom lehetett. És imádkoztunk, és közétek el, hazamentem, és ahogy hazalép, bementem a lakásba, megkérdezte anyukám, hogy hol voltam, mit csináltam, és úgy egyáltalán egyszerűen kihúzta belőlem szinte az evangéliumot. Abba a percben, fönnöm fél órát kaptok, hogy felkészüljetek, ha ezért imádkoztatok, és hogy majd az alkalommal úgy fogjuk befejezni, hogy ezért fogunk imádkozni, és garantálom nektek, hogy 3 napon belül, akár több emberrel is már meg fogjátok osztani az evangéliumot. Mert Isten kaput nyit. Ezt énekelték a Mikék is, nyitott ajtót, Ancsi dalát. Amen. De ez a nyitott ajtó egy olyan ajtó, ami nekünk kell bemenni. Imádkozunk, és bemegyünk rajta. Úgy legyen. Az Úr Jézus annyira szeretem, mert mindig bátorít minket. 14. vers. Igen, bármit kértek, majd az én nevemben meg fogom tenni. 3-szor mondja el ebbe az ige szakaszba, egymás után Jézus, hogy bármit kértek, kérjetek, megteszem, 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 amit 3-szor elmond az örökkévaló nekünk, az annyira nyomatékos, hogy biztosak legyünk benne, hogy nem véletlenül mondta Jézus, hanem egészen biztosan mondta. Következő ige, 15-ös. Ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok a parancsaimnak. Ez egy olyan szigorúnak tűnő mondat, és tényleg gondolkodtam ezen, hogy hát Jézus azért ebből a szempontból eléggé őszinte volt, nem minden szempontból őszinte volt, de ezt kimondani, hogyha szerettek engem, akkor megteszitek, amit kérek, azért ez egy nagyon őszinte dolog. És valóban elgondolkodtam rajta, hogy hát mit jelent a szeretet? Megint itt az emberi gondolkodásunkban van egy ilyen nehézségünk. Ugye a szeretetről először mindenkinek a láv, meg a február 17 Valentin nap jut eszébe, hogy valami érzelem. Akármit mondok, a szeretet először egy ilyen nagy érzelmet akar belőlünk kihozni, hogy az a reakció, hogy az egy érzelm, hogy szeretem. Szeretem a fagyit nyáron, vagy a csokoládét, vagy a jó kis pörköltet bográcsban. Ki mit szeret, a pacalt, vagy a mákos tésztát, de az a szeretet, nem az egy ilyen szenvedélyes dolog. És igazából véve, ha belegondolunk, a bibliai szeretet az más. Az egy döntés, hogy nem azt fogom most csinálni, ami nekem kényelmes, hanem azt fogom csinálni, amivel a másiknak segítek. Ha emberi szinten nézem, mondjuk egy házasságban, hogy amikor a társam fáradt és ő gyenge, akkor én állok fel, én hozom oda a dolgokat az asztalhoz. Én készítem el a bármit. Szóval segítek neki. Megteszek valamit többet, mint ami amúgy lenne a dolgom, azért, mert őt szeretem, és azt akarom, hogy neki jó legyen. Így van? Nagyon egyszerű, a legegyszerűbb példa az a szülő-gyerek példa. Ha egy szülő szereti a gyerekét, akkor nem csak azt mondja neki, hogy szeretlek, drágám, hanem általában ad neki reggelit, ebédet, vacsorát, uzsonnát, összepakolja a táskáját, segít neki megírni a leckét. Ez mind nem annyira kellemes dolog, ennyit ugrálni. Egy anya nagyon sokat ugrál a gyereke körül, de hát miért ugrál? Azért, mert szereti. Ilyen egyszerű. Úgyhogy ha Jézus azt mondta, hogy ha szeretjük őt, hát ő is erre gondolt, hogy igazából az nem csak szavak, meg nem csak érzelem, hanem ennél több. Olyan dolog, amikor teszünk is valamit, azért, mert őt szeretjük. És ez is egy nagyon jó motiváció. Magdalai Máriát felírtam magamnak, akinek nagyon sok bűne bocsátatott meg, mert azt mondta Jézus róla, hogy ő jobban szeret engem, mert neki sok bűne bocsátatott meg. Az a valamiért, és akkor jött, és akkor ez a Magdalai Mária utána ment Jézussal mindenfelé, és írja az ige, hogy szolgáltak Jézusnak, a tanítványoknak, főztek rájuk, vagyonukból is szolgáltak ezek az asszonyok. Szóval, hogy azért, mert szerették Jézust. Ha szereted Jézust, szolgálni fogod őt. Ezt már nagyon sok nagy vígőszőrsz, meg nagy apostolok megmondták. Ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. 21. vers. Aki ismeri parancsaimat és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán. Aki pedig engem szeret, azt atyám is szereti, és én is szeretem. Ezért megmutatom és kijelentem neki magamat, hogy igazán megismerjen engem. Azt hiszem, ebbe az igeversbe már egyre több minden sűrűsödik bele, mert itt már beszél a engedelmességről, beszél a szeretetről, és visszajön az, hogy megismer engem, és kijelentem magamat neki. Azt hiszem, hogy csak így lehet igazából véve közelebb kerülni Jézushoz. Csak úgy lehet megismerni Isten akaratát, hogyha mindig megcselekszünk annyit, amennyit már megismertünk belőle. Szerintem azok ismerik a legjobban Istent, akik elkezdenek járni a keresztény életükbe, és hogyha Isten mond nekik valamit, hogy kérjenek bocsánatot, vagy segítsenek valakinek, vagy álljanak be egy szolgálatba, mindig megtesznek annyit, amennyit Jézus éppen kér tőlük. Mert ezt az utat jelölte ki Jézus. Ő is így került, így szolgálta az atyát. Ez egy út, amint hallasz valamit Jézustól, megteszed, akkor még jobban megismered őt. Azon keresztül is, ahogy cselekszed ezt. Akkor mondd még valamit, akkor azon keresztül még jobban megismered őt. És nincsen más lehetőség. Ez a megismerésnek az útja, ahogy Jézus Krisztus meg tudjuk ismerni. És ahogy ő az első igeversben mondtam, a hadba, azt mondja, ő az út maga. Ez az út, ami járni tudunk. 23. vers. Aki igazán szeret engem, az megfogadja szavaimat, és engedelmeskedik nekem, ezért atyám is szeretni fogja őt, atyám és én eljövünk hozzá, és vele együtt fogunk lakni. Ugyanaz, szeretet, megteszed, amit mond Jézus, és cselekszed, tanítvány vagy, beszélsz róla, megosztod az örömhírt, és azt mondja, egészen egyre beljebb megy, azt mondja, hogy nem csak én foglak szeretni, még az atyám is szeretni fog téged, és bemegyünk hozzád, és veled vacsorálunk, és szoros közösségbe leszünk, és így megosztja magát Jézus is. És ezért mondtam, hogy a keresztény élet ennyi, mikor az elején elkezdtem felvázolni, hogy megismerni Jézust, megtenni, amit kér, ami által jobban megismered őt, vele jársz, és ez a szoros kapcsolat és közösség maga a keresztény élet. Én hiszem, hogy milyen gyülekezet vagyunk, akik mindig is ezt hirdettük, és most, hogy fogjuk hirdetni az evangéliumot, és ezt az evangéliumot akarjuk hirdetni, hogy a keresztény élet nem vallásos szokások, nem utca házszám. Azért jó a lovarda is, mert nem azt jelenti, hogy a Mester utca 24-ben kellene egyedül kereszténynek lenni. Nem bizonyos cselekedetek, hogy hánykor kell kelni, hánykor kell feküdni, hányszor kell úrvacsorázni egy héten, vagy nem kell, vagy bármi, ha semmi ezekhez képest, hanem a kapcsolat Jézussal, a közösség Jézussal, a követése Jézusnak. Ez a legfontosabb, amire szeretnénk a hangsúlyt tenni. Mert mi nagyon szabad keresztények vagyunk, ámen? Annyira szabadok vagyunk, hogy szeretjük az összes többi felekezetet, az összes többi gyülekezetet, és tudjuk, hogy ott is ugyanolyan jól lehet követni Jézust, és higgyétek el, amikor az evangéliumot hirdetjük, nem felekezetet. És elfelejtettem leírni a jegyzeteimbe, de hál' Istennek nem felejtettem el, hogy nagyon szerettem volna ma nektek mondani, hogy ha van ilyen beszélgetésetek, és érzitek azt, hogy megosztottátok valakivel az evangéliumot, és ő nyitott volt, ott a nyitott ajtó, és azt mondja, hogy ő pedig akkor most szeretné ezt, akkor kérlek titeket, ne arra gondoljatok először, hogy elhozzátok őt 24-én a Lovardába, hanem arra, hogy akkor most imádkozzunk, imádkozhatunk, imádkozol velem. És hogyha azt mondja, hogy igen, ő most szívesen imádkozna, akkor egész biztos vagyok benne, hogy az itt ülő testvérek, tanítványok 100%-a tud úgy imádkozni, hogy valakit imában Jézus Krisztushoz vezessen. Vezessétek az embereket Jézus Krisztushoz. Mindegy, hogy egy iskolai, bocsánat, mellékhelyiségben van az ember, mert van ilyen sztorim is, mikor éppen ott jött ki a szó, hát mosdóvonál voltunk már, ott jött ki a szó egy olyan beszélgetésre a főiskolán, ahol teljesen ilyen be kellett menni, mert valakinek annyira fontos volt az evangélium, vagy pedig egy nagyon szent helyen vagytok, de ha nem alkalmas helyen vagytok, menjetek odébb egy sarokkal, Jézus Krisztust adjátok, hogy az emberek befogadhassák az életükbe, a szívükbe. Ha befogadta a szívébe, akkor pedig utána meghívhatod, de ne csak meghívd, mondjad? Persze, hozz el a Lovardába, az fontos, mert hogy megbeszélj neki arról, hogy a Biblia olvasás mennyire fontos az életünkben, az igének a meghallgatása mennyire fontos. Ha lehet, adj neki, vagy vegyetek, másnap találkozzál, vigyél neki egy Bibliát, és az imádkozásról is tudsz vele beszélni, és a gyülekezetnek a fontosságáról. Megint azért fontos, hogy együtt legyünk, ahogy Zsolt is múlt héten ezt prédikált, hogy ugye a hit hallásból van. És tényleg a keresztény élet attól nő föl a Jézussal való kapcsolatban. Nem tudnánk ilyen szoros közösségben lenni Jézussal, ha a gyülekezettel nem vagyunk közösségben. Mert a gyülekezetben itt van Jézus, azt mondja, ketten összejönnek, már ott van. Úgyhogy összejön egy gyülekezet bárhol, bármilyen összetételben, akkor Jézus azt mondja, ott leszek. És ezért szükségük van az embereknek, hogy bejöjjenek ebbe a közösségbe is. Erre mind meg kell őket tanítani. De a legfontosabb, hogy befogadják a szívükbe Jézust, hogy átadhassák az életüket. Jó? És fantasztikus lesz, ha ezt teszitek, meglátjátok, élvezni fogjátok. Azt mondja Jézus, az atyám és én eljövünk hozzá, és vele együtt fogunk lakni. Annyira csodálatos. Ha egyszer is életedben imádkoztál emberrel, aki befogadta a szívébe Jézust, az valami olyan mennyei öröm, komolyan mondom, én még nem próbáltam a kábítószert, de szerintem fele olyan jó sincs. Olyan eufórikus érzés, hogy valakit az örökké valóságba bevittél magaddal, ez a szellemből jön, ez a mennyből jön, ezt a Szent Szellem ott van, és újongnak az angyalok, és te érzed az egész szellemvilágot, és azt is elfelejted, hogy neked valaha volt valami bajod. Komolyan, ez a feltámadásnak az ereje igazából, ami újjászül embereket. Ez nem csak annak csodálatos, aki befogadta Jézust, hanem neked is, aki elmondhattad neki, és aki oda vietted. És én ezt nagyon kívánom mindannyiatoknak is, fogunk imádkozni. Ezért is, hogy ezt mindenki átélje itt ebben a gyülekezetben. Két ember jutott eszembe, nagyon kis, röviden fogok rájuk csak kitérni. Egy ember, aki ilyen közösségben volt Istennel, az 1 Mózes 1:20-24, szerintem a legrövidebb sztori a Bibliában az ő élete. Énokról van szó, Énok 1 Mózes, szerintem rosszul írtam ki oda az ige verset, úgyhogy nem tudjátok, kivetíteni. Nem tudom, talán 21. rész, 20-24, nem tudom. Énoknak 65 éves korában született egy Metusélák nevű fia, ezt olvasok azon kívül, hogy megszületett. Ezután Énok még 300 évig szoros közösségben élt Istennel. További fiai meg leányai születtek, a földön Énok 365 évig tart, élete 365 évig tartott, szoros közösségben élt Istennel, aki végül magához emelte. Ettől kezdve Énokot senki nem látta többé. Jó sztori? Nekem nagyon tetszik. Tehát ez az Énok valahogy úgy járt Istennel 300 évig, 1 Mózes 5, igen, 20-tól, vagy 21-től 24-ig, igen, köszönöm szépen. Annyira tetszik ez, hogy valaki olyan közösségbe tudott járni, már az Ószövetségben Istennel, 300 évig, hogy utána egyszerűen azt mondta Isten, jó, hát akkor kész, gyere, menjünk. Mint Illés, aki a tüzes szekérrel ment fel a mennybe. Hát egyszerűen azt hiszem, erre vagyunk elhívva, mindegy, hogy Ó vagy Új Szövetségben, hogy Istennel lehet ilyen közösségbe élni, ilyen szoros közösségbe. Ő felajánlja ezt nekünk, ezt mi választjuk. Azt mondod, hogy Jézusnak szeretnéd, bár akkor a tiéd ez a közösség, mert azt mondja, hogy eljövünk az atyám és én is, veled fogunk lakni. Ez egy óriási dolog. A másik barátom az Ábrahám, Ézsaiás 41.8-ból egy rövid ige, nagyon sokat tudtok Ábrahám életéről, de itt azt mondja róla, az Isten beszél róla, illetve azt mondja a prófétán keresztül, hogy de te Izrael ne félj, mert szolgám vagy, téged választottalak Jákob. Barátomnak, Ábrahámnak a népe magva leszármazottja. Így beszél, hogy barátomnak, Ábrahámnak a népe vagytok. Kicsoda volt ez az Ábrahám? Az Isten barátja. Azt mondja, hogy ti azok az emberek vagytok, akik a barátomnak a magvából származtatok. A barátom Ábrahám. Tudjátok, hogy Istennek vannak ilyen barátjai. Ez őrületes és felfoghatatlan, nem? Szerintem a mennyben elég sok fejedelem van, szellemi fejedelemség, hatalmasság, angyalok. Úgy képzeljük el őket, mint valami hatalmas, nagy hatalmú lények. Mondjuk a zsidó levél mondja, hogy ti emberek magasabb elhívással bírtok, mint az angyalok, és majd a mennyből mi fogjuk megítélni az angyalokat. De ezek a hatalmas erejű angyalokhoz képest egyikről se úgy beszél Isten, mint ő az én barátom. Hanem kiről beszél itt Isten? Énokról beszél, mint barátjáról, akivel szoros közösségben volt, meg Ábrahámról beszél. Meg persze van Dávid is, és a többiek. Úgyhogy Istennek ilyen baráti elhívása van felétek, meg felénk, hogy legyünk az ő barátjai, a szoros barátjai. Amúgy az apostolok, akikről mi gondoljuk, az a 12, gondolom, hogy János is, meg ő Jakab, meg a többiek is, Péter is, azt hiszem a barátai voltak Jézusnak. Valaki mondta ezt nemrég, hogy Jézus és barátai klubot, Mikinek ez a kedvence. Jézus és barátai klubot kell alakítani, hát ez ilyen barátság, ebbe gyertek. Ez jó lesz. 24. vers, utolsó ige versem. A férjem mondaná, halleluja. Aki nem szeret engem igazán, az nem engedelmeskedik a tanításaimnak. Bár ez a tanítás, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyától származik, aki elküldött engem. Különben nem ez az utolsó igeversem. Nem akartam ezzel befejezni, hogy ha nem szerettek engem, mert tudom, hogy szeretjük Jézust. Itt csak annyit szerettem volna megjegyezni, hogy mondjuk, vagy tesszük. Tegyük, hogy szeretjük. Akár emberekkel, akár Jézussal. Tegyük, hogy szeretjük. Az korábbi igeversek közül egyet tettem utolsónak, a 14. rész 15-16-os versét. Azt mondja, ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok parancsaimnak, én pedig kérni fogom az atyát, és ő egy másik segítőt küld nektek, aki örökre veletek marad. Ő az igazság szelleme. Azért, mert ez egy nagyon fontos kulcs, hogy a Szent Szellemet azért kaptuk, hogy ő örökkön, örökké erősít minket, bátorít minket, és ő egy segítő, ő egy pártfogó. És ha még nincs Szent Szellem keresztséget, az evangelizációhoz jól jön, akkor pedig itt vannak a apostolok, tanítók, proféták, bárki imádkozik, a szolgálók, vagy ti imádkozzatok egymásért, hogy mindenkit töltsön be az Isten Szent Szelleme. Mert ez az erő az, ami igazából tanúvá tesz bennünket. Az abcsel elején azt mondja a írója az abcselnek, hogy vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rátok is, lesztek nekem tanúim. Úgyhogy a Szent Szellemet kaptuk azért, hogy felbátorítson minket, és ő viszont ez a tanúságnak a szelleme, és Isten odaadta nekünk, és imádkozunk egymásért, hogy a Szent Szellem erősödjön, növekedjen bennünk. Úgyhogy barátok kerestetnek, és az örökkévaló Istennek a nevét tudjuk megdicsőíteni azáltal, hogyha hirdetjük az evangéliumot, és mi ilyen módon tudunk Istennek tényleg a családja lenni, és meg tudjuk mutatni a világnak, hogy milyen klassz Jézussal kapcsolatban élni. Meg tudjuk mutatni Jézusnak, hogy mennyire szeretjük őt. Amen. Meg tudjuk mutatni az atyának, hogy mennyire szeretjük Jézust, és dicsőséget tudunk hozni az atyának, a fiúnak, és a Szent Szellemmel együtt tudunk dolgozni, úgyhogy minden a miénk. Így ti magatok pedig Jézus Krisztusé, mondja az ige. És én remélem, hogy annyira még nincs késő, hogy én azt szeretem volna most kérni, hogy nem én szeretnék imádkozni, értetek, azt szeretném kettesével, hármasával összefordulnánk, és imádkozunk egymásért. Imádkozunk azokért, akiket már meghívtunk, meg kérjük az Urat, hogy adjon nyitott ajtókat, akikkel még kell beszélgetnünk, ismerősöket és ismeretleneket. Lehetséges? Úgyhogy most szeretném, hogy Ákos segítene. Ákos? Jön? Kaptok egy halkzongori, szellemben való imádati hátteret, hogy bátran imádkozzatok, tényleg kettesével, hármasával. Vigyük az Úr elé az életünket, és azokat az embereket, akiket szeretnénk ő hozzáhozni, és így imádkozzunk. Legyetek áldottak!